Kedves hallgatóink, az ország, sőt, talán a világ legnagyobb, mintegy 200 darabos talajgyűjteménye a Miskolci Egyetem földtudományi karán található. Ebből 160 a nemrég elkészült Trejc Péter talajtani előadóba került. A gyűjtemény negyed század kitartó munkájának eredménye, jó részt dr. Dobos Endre, az Egyetem Természetföldrajz Környezettan intézeti tanszék vezetője jóvoltából. A terem elsődleges célja az egyetemi oktatás segítése, de előzetes bejelentkezés esetén nyitva állnak minden érdeklődő számára. Örömmel látnak csoportokat, kihelyezett általános és középiskolai földrajzórákat, más egyetemek oktatóit, hallgatóit, talajtani szakembereket. A kiállításról, valamint a talajtanról, mint tudományról dr. Dobos Endrével, az Egyetem Természetföldrajz Környezettan intézeti tanszékének vezetőjével beszélgetünk. A riporter Sütő Dávid Peli.
Az érdeklődése hogyan indult a talajtan felé, hogyan kapcsolódik ehhez a tudományterülethez?
Hú, hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Megmondom őszintén, nem a talajtan volt az első ötlet az életemben, hogy majd talajtanos leszek. Már csak azért sem, mert gyerekként nem is hallottam róla, még középiskolásként sem nagyon. Arról hallottam, hogy vannak talajtípusok a földrajzban, de olyan szűkszavúan intézik el a talajokat a földrajzkönyvek, hogy még ott sem mélyültem el benne. Aztán az egyetemre kerültem, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, ami manapság már Szent István Egyetem, és ott találkoztam először a talajtannal, és megmondom, hogy én amikor a talajtan tárgyaimat végighallgattam, még akkor is folyamatosan ökológus akartam lenni. De aztán egyszer csak nagyon érdekes az élet, mert ökológiával is kezdtem foglalkozni, kisemlősök populáció dinamikájával. Tudom, nagyon erősen csatlakozik a talajhoz, de legalább ott fúrnak és faragnak, ennyi köze van. És aztán a témavezetőm egy szerencsétlen balesetben meghalt Franciaországban, éppen konferenciára ment. És abban az időben, ez 93-ban volt, a talajtani tanszékről megkeresett Mihéri Erika, akinek már akkor nagyon jó nemzetközi kapcsolatai voltak, hogy mi lenne, ha kimennék Amerikába, a Purdue Egyetemre, ott lehetőség van egy kutatásba becsatlakozni, ami 93 tájékán, még éppen a rendszerváltás után egy óriási lehetőség volt. És megmondom őszintén, olyan dolgokkal, emberekkel találkoztam ott, meg úgy kinyitotta a világképemet, meg arra is rá találtam egy picit, amit az ökológiában kerestem, azt a hihetetlen összetettséget. Ugye a talajtan az tele van földtannal, tele van éghajlattannal, tele van növénytannal, tele van állattannal, tele van kémiával, tele van fizikával, és ez az egész így egy nagy kavalkád, amit úgy hívnak, hogy talajtan. És annyira szép ebből a szempontból, annyira összetett, hogy ha valaki tényleg elkezd belemélyedni, hát nagyon sok idő az, amíg az első ilyen kis kapcsolódások, kis tudásmorzsák elkezdenek összeérni, és az első nagy rácsodálkozások, hogy úristen, ez ilyen egyszerű. És akkor így kezdett összeállni a kép, és a talajtan ez egy olyan tudomány szerintem, ami úgy igazán rabul tudja ejteni az embert, és egy életen keresztül bele tud állni. És ezt látom a hallgatóknál is, hogy nagyon-nagyon taszítja őket az első pillanatban, mert tényleg nagyon komplex, tényleg nagyon sok benne a kémia, a földtan, a minden, és egészen addig, amíg le nem mennek egy szelvénybe, és ott rá nem éreznek valamire, úgy le nem kényszerítem őket arra, hogy menjenek rá. Aki lemegy, vagy aki éppen rosszalkodik, és leküldöm a szelvénybe, na az 99%, hogy utána úgy dönt, hogy majd talajtanban éri a diplomáját, egyre egyszerű.
Ha már így megismertük magát a talajtant, maga a talajtár gyűjteményt, azt mikor kezdte el összeállítani, hiszen gondolom, hogy ez nem egy hetes, két hetes, vagy akár egy-két éves munka feladat volt, tehát nem most kezdődött ennek a gyűjteménynek az összeállítása, amiről majd a továbbiakban beszélgetni fogunk.
Nem, egyáltalán nem, ez már egy jó 30 éves történet körülbelül, és ez is a Purdue-hoz kötődik, Amerikához, ahol volt egy témavezetőm, aki egyben a Gödöllői Agráron is dolgozott, és ott egy kis ideig kint dolgozott a Purdue-n, ő volt a fél témavezetőm a doktori tanulmányaim során, és a Purdue-n, amikor hallgattam a talajtani tárgyakat, akkor egy órára mindig betoltak egy ilyen kis kocsit, volt rajta 6-8-10 talajmonolit, és én csak ámultam, bámultam, hogy úristen. És attól volt ez különleges, hogy Magyarországon is volt, és vannak a régi agráros intézményekben, vagy éppen földrajzi intézményekben monolitok. Persze nem sok, mert van 10-12, vagy nem tudom hány darab, de ezeknek az elkészítése, ez hetes, hónapos munka volt, nagyon-nagyon bonyolult, és ráadásul utána, ha egyszer elkészült, akkor egy helyre letették, és meg nem mozdították, nehogy baja legyen, nehogy eltörjön benne, kiessenek belőle darabok. Az bonyolult volt. Viszont ez az amerikai módszer, amikor van egy fém tálca, ezt beleverjük a talaj szelvénybe gyakorlatilag, és utána megpróbáljuk ezt úgy kitörni, hogy a természetes törésfelületeket, mint hogyha egy igazi talajszelvényt látnék a maga valójában, na ezt így visszakapom, és utána ezt a tárcát, mivel az alulról, oldalról fixált, kézbe tudom fogni, be tudom vinni előadásra, és ez valami hihetetlen dolog. És amikor elkezdtem Miskolcon tanítani talajtant, ugye a talajtan attól is különleges, hogy hát nem olyan, mint a kőzettan vagy az ásványtan, mert azokat így kézbe lehet venni kicsiben. De a talajok azok csak így a szelvényben értelmezhetők, mert a talajnak ugye vannak szintjei, van a felső humuszos átszintje, aztán esetleg egy kilúgzási szint, egy felhalmozódási szint. Tehát le kell menni 1-1,5 méter mélyre, és ezt a függőleges oszlopot kell vizsgálnom, mert ennek minden centije más. Úgyhogy nem lehet egy talajmintával elintézni, és ezért gondoltam én, és fiatal oktatóként aztán nagyon szerettem volna ilyeneket csinálni. Persze ez nem olyan egyszerű, mert abban az időben pénz sem volt, lehetőségek se voltak, a benzint sem nagyon tudtam az autómba kifizetni, pedig ezek mind így összeállnak, de azért mégiscsak elindult a munka. Először volt 1-2 darab, azt nagy büszkeséggel mutogattam, aztán sikerült a termet, a két földrajzos termünket itt a Miskolci Egyetemen úgy berendezni, hogy legalább az alap típusokból be tudtam mutatni, akkor már volt 10-12, aztán 20, és hát így teltek múltak az évek, és azért ez alatt az elmúlt közel 30 év alatt több mint 200-220 darab monolitot gyűjtöttünk. Szerencsére nagyon sokat vagyunk terepen, nagyon sokszor térképezünk, nagyon sokszor ásunk szelvényeket, és ha szépet találunk, azt mindig hozzuk haza. És aztán ez így hánykolódott a Miskolci Egyetemen mindenfelé, mert részben nem is tudta senki, hogy mi az, hogy talajmonolit, mert addig, amíg az ember nem jön ide és nem nézi meg, addig nem szembesül ennek sem a szépségével, sem az érdekességével, és így hát részben otthon tartottam, mert saját gyűjteményemként indult, és hát most is az tulajdonképpen, de egyedüli helye az oktatásban van, meg ott, hogy ki legyen állítva, és az emberek lássák, mert így egybe 200 darab talajszelvényt egymás mellett bemutatni, amikor az emberek kezdik érezni, hogy az, ami a talpuk alatt van, az nem az általános talaj, hanem annak minden négyzetcentije szinte különbözik a szomszédjától, és ezeknek más fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai vannak, és ezeket így egymás mellé téve tényleg így látszik, így ott itt, hogy hát mennyire sokféle ez a világ a talpunk alatt.
Már beszéltünk szelvényekről, a monolitról, azt meséljük el a hallgatóknak, hogy mi is ez a monolit, hogy a folytatásban, hogyha még mindig használjuk ezt a fogalmat, hogy ők is tudják, hogy miről van szó, hogyan jön létre, ezt említette, hogy Amerikában tanult egy módszert, és hogy mi maga az, hogy monolit?
Hát ugye a talajtan az terepi tudomány, és azt általában úgy szoktuk vizsgálni, hogy kimegyünk a terepre egy ásóval, meg egy pH-ládával, amiben mindenféle vegyszerek vannak, meg eszközök, és akkor ásunk egy olyan általában olyan 1,5 méter mély szelvényt, vagy gödröt nevezzük gödörnek, de annak a gödörnek az egyik falára nagyon vigyázunk, az egy függőleges fal, ezt hívjuk a szelvény főfalának. És akkor, amikor az ember ezt leírja, akkor ezt kezdi vizsgálgatni, ebből szed ki kis mintákat, ezt gyúrogatja, ezt csepegteti, és akkor ebből a főfal szelvényből le tudja írni, és meg tudja határozni, hogy milyen talajtípusunk van, annak milyen tulajdonsága vannak, milyen mélységekben, és a többi. A talajmonolit az pedig ettől a gödörtől indul tulajdonképpen, egy közel 10 cm széles, és 1 méter 10 cm, most lehetne bármennyire, erre álltunk rá, tehát 1 méter 10 cm hosszú tárca, 2 cm oldalfalakkal, amit ebbe a falba így szemből úgy belenyomunk, beleütünk, beleverünk, hogy a teteje az lapol a felszínnel. Tehát monolitok nagy részén is látszik itt az elhalt kiszáradt fűdarabka, ami még ott a felszínen nőtt korábban, és akkor ezt, amik után bevertük, akkor ugye a háta lapol az eredeti szelvénynek a falával, azt kicsit körbefarigcsáljuk, és megpróbáljuk úgy kitörni, hogy ne essen ki a tálcából, benne maradjon úgy egyben, ahogy a Jóisten megteremtette, és miután ez megvolt, akkor gyorsan becsomagoljuk be a kocsi hátába is haza. Ez a haza, ez nálam az Alacskai pincén volt, mert ott készítettem ki az utómunkálatokra, vagy készítettem elő az utómunkálatokra a szelvényeket, amikor is utána elkezdem szépen, nagyon óvatosan letördelni a talajdarabkákat úgy, hogy nagyjából elérjek a tálca oldalfalának a magasságáig, de közben természetes törés felületeket hozok létre benne, tehát nem lesznek benne késnyomok, nem vágom el, nem gyúrom szét, hanem tényleg minden olyannak kell, hogy látszódjon, mint amilyen a szelvény falába látszódik, amikor így elrepesztem az elemeket, a szerkezeti elemeket egymástól. Utána, amikor ez elkészül, akkor ott hagyom, hagyom, hogy szépen kiszáradjon ez az egész légszárazra, és utána nagyon híg matlakkal, vagy vízüveggel, attól függ, mivel akarjuk, műgyantával, de ugye ott a leghatékonyabb és legolcsóbb az a matlakkos megoldás. Elkezdjük nagyon-nagyon lassan végig csöpögtetni, önteni az egész szelvény, amivel ez a híg matlakkos oldat így beszivárog a pórusokba, ezáltal összeragasztja magát a talajanyagot, közben elmegy remélhetőleg a tálca hátáig, ami amikor aztán megszilárdul, akkor gyakorlatilag bele ragasztja a talaj, az összeszilárdult, összecementált talaj oszlopot ebbe a tálcába. És innentől kezdve ezzel a tálcával együtt mozgatható, elméletileg stabilan benne, hát ez persze nem mindig igaz, mert azért kődarabokkal, különösen az agyagos darab, talajoknál ilyen nagy kilós, másfél kilós darabokkal nehéz így dolgozni. Tehát nagyon nem jó a mozgatása, mégis mi nagyon sok helyre elvittük korábban, valószínűleg a hallgatók egy része is találkozott velünk mindenféle földnapján, víznapján, talajvilágnapján, kutatók éjszakáján. Csak azért azt kell, hogy mondjam, hogy még ennek ellenére, hogy nagyon vigyáztunk rá, és mindent megtettünk, hogy egyben maradjon, így is sok monolitunk pusztult így az idővel. És ezért szerettünk volna egy olyan helyiséget, ahol részben ugye ezek a talajok a maguk mennyiségében, jelen pillanatban 160 darab szelvény van itt kiállítva, így bemutathatók, szépen megvilágítva, tematikusan összerendezve úgy, ahogy az kell, és innentől kezdve nem kell mozgatni, nem sérül, nincs veszélyben, úgyhogy most jelen pillanatban itt állunk, nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, aki, hogyha ez a vírus helyzet kicsit csitul, élőben meg szeretné nézni, tehát előzetes bejelentkezés alapján iskolákat, egyéneket, csoportokat, bárkit, csak nézze meg, mert tanulja egy kicsit a talajtant, meg a probléma mindig az, hogy mi, akik csináljuk, mi imádjuk. Közben a társadalom jelentős része azt se tudja, mi a talajtan. Mindig ez a legnehezebb kérdés, amit feltesznek nekem, hogy mivel foglalkozik a talajtan. Az mi? Geodéta? Földtanos? Micsoda? Tehát annak ellenére, hogy benne van a nevében, hogy talajtan, a talajjal annyira nem foglalkozik senki, hogy el nem tudják képzelni, hogy milyen hihetetlen összetettségű és változatos világ van, amivel nagyon-nagyon óvatosan és nagyon nagy odafigyeléssel kellene foglalkoznunk.
Mennyire változatos a gyűjtemény? Honnan vannak a kiállított szelvények? Hiszen kis videóban akár már lehetett is látni, hogy sok különböző típusú fajtájú monolit található meg. Milyen érdekességek vannak, illetve milyen rendezési elv alapján van maga a kiállítás berendezve? Mennyire változatos a gyűjtemény, és honnan vannak monolitok?
Azt gondolom, hogy a gyűjteményünk tényleg most már nagyon változatos. Tehát gyakorlatilag a fő célterület az a Kárpát-medence. És a Kárpát-medence önmagában egy talajtani paradicsom, tehát ha valaki ránéz Európa talaj térképére, akkor azt látja, hogy van egy folt, ami teljesen eltér a környezetétől, és ez a Kárpát-medence. Ennek megvannak a természetföldrajzi okai, a medence hatás, de közben meg annyira változatos maga a föltana, a talajképző kőzete, a domborzata, az ebből fakadó éghajlati viszonyok, hogy gyakorlatilag tényleg, ha hozzánk jönnek külföldiek, azok mindig csak ámulnak, bámulnak, hogy úristen, ez tényleg, ez valami nagyon érdekes világ. Arról nem is beszélve, hogy nemrég voltak lengyelek nálunk, elvittük őket az Alföld, ezek a magyarok, ezeknek milyen jó. Tehát tényleg az adottságaink nagyon jók, termőképesség szempontjából is, de ami nekem, vagy nekünk, mint talajtanosoknak még fontosabb vagy érdekesebb, az a hihetetlen változatosság. Természetesen vannak még hiányosságaink, annak ellenére, hogy megpróbáltunk mindent összegyűjteni, de hát a gyűjtemény nem áll meg, amíg élünk, gyűjtünk, amíg teretlen vagyunk, mindig lesznek új monolitok, érdekes monolitok, és ezokkal kiegészül a gyűjtemény, ráadásul ez azt is fogja jelenteni, hogy folyamatosan változik a kiállított állomány is, mert most is ugye a kiállított monolitok körülbelül 80%-át teszik ki az összesnek, tehát van egy 20% puffer, amivel mindig tudjuk keverni, kavarni, új monolitokat behozni, és ráadásul, hogyha különleges szelvények jönnek, azok mindenképpen bekerülnek ide a kiállításhoz. Aztán természetesen nem csak a Kárpát-medence, de a monolitok 90%-a a Kárpát-medencéből van, vagy több mint 90, talán 95. De Európa, hát talán 10 országából vannak monolitjaink, és ezen kívül az Amerikai Egyesült Államokból van 2, a Michigan állam felső félszigetéről, a felső tó alól 2 gyönyörű podzolunk, aztán van 2 monolitunk Tanzániából, mert ők jelentik a világot, nem sok természetesen, és hát Európából pedig Észtország, Lengyelország, Csehország, Portugália, Románia, bár inkább Erdélynek nevezném, mert Kárpáton túli területekről nincs, egyelőre nem is volt célunk, bár nyilván, ha lehetőség lesz rá, akkor gyűjtünk onnan is. Ausztria, hát most nem tudom, így hirtelen, így nagyjából el is mondtam, biztos kihagytam 1-2 országot. Tehát ezek azok az országok, amiket így már lefedett a gyűjtemény.
Itt említett a legkülönlegesebb, fogalmazhatunk így, ugye, ami Tanzániából van, az miért is különleges, az honnan érkezett?
A tanzániai az tényleg, az egy ilyen tudománytörténeti relikvia a maga nemében, ez a 2 darab. Oda vezethető vissza a történet maga, hogy 2015 volt a világon először a talaj nemzetközi éve. Ez már maga egy nagyon érdekes történet. Én ott voltam 2002-ben a talajvilágkonferencián, amit akkor Tájföld rendezett Bangkokban, és maga a táj király és a táj király lánya is megjelent a megnyitón. És aztán nyilván mások se tudják, én se tudtam korábban, hogy itt a nemzetközi napoknak megvan a saját kihirdetési protokollja, úgyhogy valamelyik nemzetnek kellett ezt javasolni, és a táj király itt 2002 után a FAO UNESCO rendszerbe a saját születésnapját megjelölve javasolta a talajok nemzetközi világnapjának jelölését, és onnantól kezdve december 5-e a talajok nemzetközi világnap. És 2015, mint év, pedig a talajok nemzetközi éve lett, és ezt meg szerettük volna annak idején ünnepelni, és a Gödöllői Egyetem vezetésével indult egy, nevezük expedíciónak, mert így olyan szépen hangzik, Tanzániába, az Olduvai hasadékba, ahol is a jelenlegi ismereteink szerinti legidősebb vagy legidősebbek közüli humanoid maradványokat találták ott és illetve a környékén, és azt szerettük volna, hogyha a 2015-ös nemzetközi év alkalmából valami különlegeset hozunk elő, és ez lett az emberiség bölcsőjének talaja. Na és ez az emberiség bölcsőjének talaja pont az a szint, a jelenlegi felszín alatt körülbelül 25-30 méterrel található, ahonnan a koponya maradványokat megtalálták, és hát ezt a monolitot nagy büszkeséggel őrzem itt a termünkben, és a Hermann Otto Múzeumnak is adtunk belőle Úgyhogy ez az egyik szelvény, ami Tanzániából való, de ez nyilván ez egy kultúrtörténeti vagy régészeti érdekesség, talajtani szempontból nem oly különleges. Viszont van mellette egy olyan igazi szép, mélyvörös trópusi talajunk, amit szintén onnan hoztunk haza, ami attól különleges, hogy olyan itt nálunk tényleg nincsen.
Maga a kiállítás az milyen rendezési elvet követ, hogyan vannak a kiállítási darabok rendezve?
Csak 8 darab állvány fért ide, és egy állványra 20 darab monolit kerül. Ez határozta meg azt, hogy most jelen pillanatban 160 darab monolitot tudunk kiállítani. Nyilván természetes módon adódik az, hogy bemutassuk a legfontosabb talajtípusokat és az azon belüli változatosságot. Ez így viszonylag könnyedén meg is történt, és ez tényleg az oktatásban hihetetlenül jó, mert bármiről beszélünk, rögtön meg lehet mutatni itt 30 centiről, hogy igen, ez ilyen, de ezen belül ez a változatosságban, ezt így lehet látni, ezt így kell elképzelni. Tehát ez képviseli a közül a 2/3-át ez a rendező elv a talajtípusok szerinti felosztása a kiállításnak, vagy nevezzük inkább a látványraktárnak. A maradék pedig, amit a főfalon a felső sorban gyakorlatilag végigmegy, na az talán a legérdekesebb és legbeszédesebb része ennek a kiállításnak, mert ez tulajdonképpen egy nagy Kárpát-medencei talajtani keresztmetszet, ami közel 50 darab monoliton keresztül mutatja be azt, hogy milyen talajok, talajtípusok találhatók, hogyha a Kárpátok gerincéről elindulunk, leereszkedünk a Kárpátok alacsonyabb belső vonulataira, például a magyarországi középhegységekhez, onnan haladunk tovább az Alföld irányába, és akkor az Alföld mikrodomborzatának függvényében, a talajvíz függvényében, meg a talajvíz minőségének függvényében, hogyan alakulnak ugye a talajaink a Csernozgyomtól a szikeseken át, a rétieken keresztül, a lápokon át, az öntéseken keresztül. Tehát lehet őket sorolni sorba, de hogy az emberi tényleg egymás mellett látja ezeket a monolitokat, azokat a mindegyik között óriási nagy különbség már itt talajtani szempontból, amit hogyha az ember elmagyarázza a látogatónak, akkor elkezdi érezni, egyre nagyobb tudás lesz, egyre jobban elkezdi tisztelni, mint valami, amiről egyre többet tudunk, az úgy egyre mélyebben belehúzza magát az ember tudatába. Úgyhogy ez így keresztbe, talán nekem ez a kedvenc részem, bár a többit is imádom.
Áruljuk el, hogy helyileg hol található, hiszen már ezt elmondtuk, hogy ha csendesül a járványidőszak, akkor látogatható lesz nagyjából mindenki számára. Hol lehet, vagy hogyan lehet majd látogatni, hol lehet megtalálni ezt a kiállítást?
Hát ezt a kiállítást a Miskolci Egyetemen lehet megtalálni. Ez jelen pillanatban egy talajtani előadó, tehát az oktatás részét képezi, úgyhogy szabadon nem látogatható olyan értelemben, hogy bárki bejön, bekopog, és ahhoz szerencse kell, hogy éppen ne legyen óra, vagy ha éppen nincs óra, akkor is itt legyen valaki. Viszont bejelentés alapján, megbeszélve az időpontot, bárkit nagyon nagy örömmel látunk. Van egy új honlapunk, amit pontosan ehhez a monolit kiállításhoz kezdtünk készíteni, amit azon túl, hogy van egy olyan része, hogy a Trejc Péter talajtani előadó terem, és akkor az elmondja, hogy miért pont Trejc Péter, mi a monolit, de milyen monolitok vannak. Hozzá rendeltünk kis videóállományokat, amelyek részben a 10-15 percben elmagyarázzák az egyes talajtípusokat, vagy éppen egy szűk 20 percben elmondja az egész kiállítást. Tehát gyakorlatilag virtuálisan is látogatható, hogyha az embernek nincs ideje eljönni, de ugyanezen a honlapon, ott a Trejc Péter előadóterem alatt megtalálja azokat a telefonszámokat és e-maileket, amelyeken nagy örömmel várjuk a bejelentkezést. Azért csináltuk ezt az egészet, iszonyú sok munka van mögötte. De talán pont azért, hogyha gyerekek még fiatalon látnak ilyet, akkor már úgy nőnek bele a felnőtt korba, úgy választanak hivatást, és bármilyen hivatásuk is legyen, úgy élik az életüket, hogy annak tudatában vannak, hogy hát ez nem csak egy poros sár, amin éppen létkedünk attól függően, hogy milyen nedvességi állapotban van, hanem ez egy nagyon-nagyon összetett és élő rendszer. Úgyhogy nagyon szeretnénk, hogyha nagyon sok kihelyezett földrajzóra lenne, általános iskolától kezdve, középiskolán keresztül, társegyetemek, ha ellátogatnak, de ha egyszerű turista csoport úgy gondolja, hogy meg szeretné nézni, számukra is nagyon nagy örömmel tárjuk ki az előadónak az ajtaját.
Mi a célja a teremnek magával ezzel a kiállítással? Mit szerettek volna elérni?
Hát a valódi cél azon kívül, hogy imádjuk a szakmánkat, és egyébként meg, ha valaki idejön, meg hogyha megnézi a neten most forgó videókat, a debütálat, talajtár, vagy bármilyen hasonlókat, hát ami megfogja az embert, az a szépsége. Hát én el tudok érzékenyülni rajta, hogy végignézem ezeket a monolitokat. Nyilván mindegyikhez tartozik sok személyes történet, hogyan szedtük, honnan szedtük, de még egy kívülálló számára is ezek a hihetetlen színek, a feketétől, a sárgán át, a barnán át, a vöröses barnáig, és ezeknek a kavalkádja az egyes szelvényeken belül, hát ez már egy olyan esztétikai élmény, amit szerintem, ha valaki nem látott még így egyben, akkor őt biztosan meg fogja fogni. De szoktam mondani azt is, hogy Magyarország nemzeti vagyonának, nevezzük talán így, többek szerint 40%-a a termőtalaj, 40%-a a víz, az édesvíz, és az összes többi a maradék 20. És ehhez a 40%-hoz gyakorlatilag nem tartozik egy olyan állandó talajtani bemutató hely kiállítás, ahol az emberek legalább egy pillantást vethetnének erre a világra. A Természettudományi Múzeumban emlékeim szerint régebben volt egy időszakos kiállítás, a Mezőgazdasági Múzeumban Pesten nincsen talajtani kiállítás, Miskolcon a Herman Otto Múzeumban volt egy időszakos kiállítás, ami nagyon sikeres volt annak idején, és azt szerettük volna, hogyha legalább egy olyan hely lenne az országban, ahol ezt a hihetetlen nemzeti kincset és ennek a változatosságát be tudjuk mutatni. Azon túl, természetesen, hogy nyilván nálunk folyik a geográfus képzés, a geoinformatikus képzés, a környezetmérnök képzés, és nem a hidrológus, hidrogeológus képzés. Ezeknek mind-mind alapvető része a talajtan. Megkerülhetetlen része, ráadásul Miskolcon nálunk ugye a talajtan egy erős vonala pillére a teljes képzésnek. Nagyon sok geoinformatikával kiegészülve, mert ami még hozzánk kötődik egy picit, ez a talajtérképezés, ami műhold felvételek, domborzat modellek segítségével és sok-sok terep alapján történik. Tehát ez a fő oka ennek a teremnek a létrehozására, hogy ide bejövünk, az összes talajtanóra itt van, innentől kezdve úgy mutogathatok élőben mindent, ahogy azt szeretném. De nem csak a mi karunknak, a műszaki földtudományi karnak képezi részét, hanem például a régészeknek alapvető. Mert ha ők kiásnak egy feltárást, az, hogy felismerjék az antropogén és a természetes talajszinteket, az alapvető, hogy értelmezni tudják azt, hogy milyen körülmények között élt az az adott ember, mert a talaj emlékszik a talajnak a tulajdonságaiból, ezek a nagyon fontos környezeti jellemzők. Teljes élőhely rekonstrukciót lehet pusztán abból elképzelni, hogy milyen talajtani adottságai vannak a területnek. Úgyhogy ez a belső szűk kör az oktatás. De mint mondtam, nekünk az is nagyon fontos, hogy annak ellenére, hogy tudjuk, hogy ezek a társadalom szempontjából nagyon fontos információk. Ráadásul nagyon alkalmazott. A precíziós gazdálkodás, mezőgazdaság, ami ugye a jövő, de már a jelen is tulajdonképpen, csak még nem gyorsult annyira be. Talajtérképezés nélkül semmit nem ér. Tehát ha nem tudjuk, hogy mihez illesszük azokat a gépeket, aminek darabja 100 millió forint, hát akkor mit fogunk vele csinálni? És ez geoinformatikával kiegészülve, ez a talajtan, én azt gondolom, hogy a jövő egyik, a jelen egyik siker ágazata, ami tényleg jelent sok mindent és megélhetést a fiataloknak, miközben a fiatalok egyszerűen nem is tudják, hogy ilyen tudomány létezik. Úgyhogy csúnya szóval úgy szoktuk hívni, hogy beiskolázás, amikor megpróbáljuk a földtudományok irányába terelni egy picit a fiataloknak a érdeklődését, hogy mindezeket a tématerületek, amik nagyon fel fognak gyorsulni, és már felgyorsultak, ennek legyen jövőben a szakember állománya, mert most a fiatalok jelentős része nem a természettudományok és nem a földtudományok irányába megy.
Kedves hallgatóink, az ország, sőt, talán a világ legnagyobb, mintegy 200 darabos talajgyűjteménye a Miskolci Egyetem földtudományi karán található. Ebből 160 a nemrég elkészült Trejc Péter talajtani előadóba került. Ennek kapcsán beszélgettünk dr. Dobos Endrével, az Egyetem Természetföldrajz Környezettan Intézeti Tanszékének vezetőjével. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.